7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A budapesti Eötvös József gimnázium lett az első idén a HVG gimnáziumi rangsorában. Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. A 34. helyre került a Miskolci Hermann Ottó gimnázium, 49. helyre a Földes Ferenc gimnázium, 80. helyre a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda. 13. a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, 38. a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma és általános iskolája, 55. a debreceni Tóth Árpád gimnázium, 58. az Ady Endre gimnázium. 36. a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium, 59. a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium, 71. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, írja az Eduline. Református egyházi fenntartású intézmények közül 19. a Fővárosi Bármadas Református Gimnázium, általános iskola és kollégium, 44. a Gödöllői Református Líceum Gimnázium, és 48. helyen áll a Szentendrei Református Gimnázium. Csak szakértő eladótól vegyen mindenki tűzijátékot, hívja fel a figyelmet a rendőrség a balesetek megelőzése érdekében. Ezért kerülni kell a piacokon, kapualjakban, magánimportból származó tűzijátékokat. A hivatalos eladók, szakértők engedéllyel rendelkeznek, mondta a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője. Az ellenőrizetlen eredetű, a harmadik kategóriába tartozó kis és közepes tűzijátékok ugyanis, amennyiben nem szakszerűen használják őket, vagy eredetük, így a működésük ismeretlen, csonkolásos, adott esetben halálos sérüléseket, továbbá tetemes anyagi kárt is okozhatnak, közölte Huszák András. A tűzijátékokat december 28-ától lehet megvásárolni, felhasználni december 31-e este 6 óra és január 1-e reggel 6 óra között lehet, és január 5-éig lehet visszavinni az árusokhoz. Szilveszterkor a belföldi utazók körében Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úti cél, közölte foglalási adatai alapján a szállás.hu. A szállásfoglaló portál közleménye alapján a toplistán szerepel még Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár, Miskolc, Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása szerint az észak-alföldi régió a legkedveltebb, míg a Balaton környéke és a délalföld is jelentős vendégforgalomra számíthat. A vendégek 42%-a 2, 26%-a 3 éjszakára, 21%-a 1 éjszakára foglalt szállást az év végére. A szállástípusok tekintetében az apartmanok a legkeresettebbek, a foglalások több mint 33%-át teszik ki, amit a vendégházak, hotelek és panziók követnek. Megtelt szilveszterre a Miskolc-Tapolcai Ellipszum élményfürdő. A fürdőkomplexum évzáró programjára már 4 nappal szilveszter előtt elfogytak a jegyek, írja a közleményében a Miskolci Fürdők Kft. A cég ügyvezetője elmondta, a látogatók egyedülálló éjszakai fürdőzés, DJ, valamint egy svédasztalos vacsora és pezsgő keretében búcsúztathatják az új évet. Az érdeklődés idén minden várakozást felülmúlt. A szervezők kiemelték, hogy a biztonság és a vendégek kényelme érdekében a látogatói létszámot korlátozták 400 főben, így garantálva a zavartalan kikapcsolódást. Az ünnepi időszakban nem csak az Ellipsum élményfürdőt, hanem a Selyemréti strandfürdőt is sokan keresik fel a fürdőzők. Bíznak abban, hogy a jövőben még több fejlesztés valósulhat meg a miskolci fürdőkben, hiszen nagy igény van a minőségi fürdőélményekre, zárul a közlemény.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják 2025. január 1. napján. Kocák Szilvia vagyok, valamennyi hallgatónknak boldog új esztendőt kívánok. Nézzük, mivel várjuk Önöket ebben az órában. Az idei 18. vármegyei Prima Gálán Kujbusné dr. Mecsei Éva főlevéltáros, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatója magyar tudomány kategóriában Prima Primissima vármegyei különdíjat vehetett át. Vele beszélgetünk az elismerés apropóján.
A levéltár alapfeladata elsősorban az iratok őrzése és feldolgozása. A 1986-es időszakban, amikor dr. Gyarmati Zsigmond volt az igazgató, ez volt a preferencia, tehát az iratőrzés és az iratfeldolgozás, de már akkor volt lehetőség előadások tartására, konferenciára való menetelre.
Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk. Mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk. És hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat. Mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszméltél, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Január 1-e az új év első napja van. Isten éltesse Fruzsina nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Fruzsina a görög Eufrozina név magyarosított formája, jelentése vidám. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak január 1-jéhez. 1438-ban Habsburg Albertet a feleségével, Luxemburgi Erzsébettel együtt magyar királlyá és királynévá koronázzák Székesfehérváron. 1515-ben első Ferenc francia király trónra lép. 1622-ben a Gergely naptárban január 1-jét jelölik ki az év kezdetének, eltérően például az angliai március 25-től. 1661-ben Kemény Jánost az országgyűlés Erdély fejedelmévé választja. 1808-ban az Egyesült Államokban betiltják a rabszolga kereskedelmet. 1866-ban megnyílik a Betesda kórház, mint a Pesti Német Református Egyház kórháza. 1880-ban megkezdődik a Panama csatorna építése. 1912-ben megalakul a Kínai Köztársaság, 1927-ben a korona helyett hazánk új fizetőeszköze, a pengő. 1945-ben létrejön Nagy Miskolc, a történelmi Miskolc, Diósgyőr és Helyő Csaba egyesítésével. 1950-ben életbe lép az új közigazgatási reform, létrejön a mai megyerendszer alapja. Ugyancsak 1950-ben Miskolchoz csatolnak 4 közeli települést. 1958-ban kihirdetik az Európai Gazdasági Közösség az Európai Unió elődjének megalakulását. 1959-ben győz a kubai forradalom, Fidel Castro csapatai élén bevonul Havannába. 1977-ben hatályba lép a szocialista országokba érvényes piros útlevél. 1993-ban Csehszlovákia felbomlik, létrejön Csehország és Szlovákia. 2000-ben a magyar koronázási jelvényeket, a Szent Koronát, az országalmát, a jogart és a kardot átszállítják a Nemzeti Múzeumból a parlament épületébe. 2007-ben Románia és Bulgária új tagjai az Európai Uniónak. 2017-ben António Guterres hivatalosan is az ENSZ főtitkára lett. Ezen a napon született 1449-ben Lorenzo de Medici, firenzei fejedelem. 1467-ben első Zsigmond, lengyel király. 1557-ben Bocskai István, erdélyi fejedelem. 1755-ben gróf Festetics György. 1823-ban Petőfi Sándor költő. 1863-ban Pierre de Coubertin, francia történész, sportpedagógus. 1921-ben Suka Sándor, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. Január 1-én hunyt el 1782-ben Johann Christian Bach, német zeneszerző, 1861-ben Kállai Ferenc művelődés és nyelvtörténész, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1943-ban Rejtő Jenő, magyar író, 1972-ben Maurice Chevalier, francia színész, énekes, 1980-ban Tamkós Irató Károly, magyar költő, író, műfordító. 1995-ben Wigner Jenő, magyar származású amerikai fizikus, Nobel-díjas. 2016-ban Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas, magyar operatőr. Kedves hallgatóink, Önök a január 1-i kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Vártalak,
sokat vártalak, minden magányos éjjelet megálmodtalak, és amikor találkoztunk, egyből tudtam én, te vagy az én másik felem, és én a tiéd. Szép szemed, nem tudom elmondani.
társul szegődő gondolat.
Új esztendő, végságszerző. Véget értek a fergeteges szilveszteri mulatságok, a mámoros és felszabadult év búcsúztatás órái. Ezekkel az ember a visszafelé tekintésnek azokat az előtűnő eseményeit akarja felettetni, amit nem akartunk volna átélni. Legalább a vége legyen jó. Ugyanabban a pillanatban azonban, amikor véget ér valami, már is megkezdődik az új. Arany János alkalmi vers című költeményében Ócska tárgynak nevezi a megénekelni kívánt új évet, de azt kéri, adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. A Gimes együttes által is feldolgozott népdal szövege pedig azt mondja el, hogy új esztendő, végságszerző most kezd újulni, újulása végörömet most kezd hirdetni. Vajon mit hoz számunkra? Tényleg szebb napokat, gazdagabb életet, kevesebb kamatot és törlesztő részletet, de több jövedelmet és nyereményeket várunk. Netán a hivatásos vagy alkatilag borulátó emberek ijesztő előjelzései töltenek el aggodalommal. Egymás számára boldog új évet szoktunk kívánni. Képeslapokon szerencsét, négylevelű lóherével, malaccal, patkóval és kéményseprővel, bár két utóbbit egyre kevesebben ismerik a valóságban is. Megközelítésünk legtöbbször a materiális valóság oldaláról történik. Pedig az ember különleges lény. Életét, de inkább így mondom, életminőségét nem csupán fizikai, kémiai és biológiai folyamatok határozzák meg. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya. Az egészség feltétele a biológiai, lelki, mentális, emocionális, szociális területek harmonikus együttműködése. Valamilyen mértékben ezek mindegyikére hatással lehetünk. Fedezzük hát fel személyenként és közösségekben is a számunkra rendelkezésre álló lehetőségeket. Ne csak a körülmények és a mások változására várjunk és gondoljunk. Kevés tehát kívánni, tervezni és cselekedni is kell. Passzivitás helyett és önsajnálat helyett körültekintés és aktivitás. Önmagában az idő múlása, egy nevezetes dátum megünneplése, vagy az ehhez kötődő jámbor fogadkozások nem tudják tartalmasabbá tenni a jövendőt. De a belső elrendeződése igen. Ha sok csüggesztő és kétségbe ejtő jelenséget látunk is ma, van újévi örömhír. Vas Albert szerint a lelket kell meggyógyítani ahhoz, hogy a sejtek egészségesek legyenek. Egy énekvers pedig erre buzdít, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Merjünk hát elcsendesedve válaszokat és megoldásokat keresni az év minden napján.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Down.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még, de már nélkülem mehet tovább. Majdnem elsöpör, csak mégse jött az alkalom. Kár az emberektől, vészjelektől tartanom. Nem kell sorba állni, semmiféle végzetért. Voltam más alakban látható, de véget ért. Már nem úgy, mint régen szédelegve részegen.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. 2024 megtanította a béke, a biztonság és a védelem fontosságát, jelentette ki a honvédelmi miniszter hétfőn a kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, rossz döntések sora vezetett oda, hogy Európa egyre közelebb kerül a háborúhoz, és a migráció következményei is egyre elviselhetetlenebbek az európai városokban. A kormány számára idén is Magyarország biztonsága volt az első. Magyarország következetesen védi magát a migrációtól, és attól is, hogy bárki háborúba sodorja az országot. Naponta emelünk szót a békéért, a tűzszünetért, és emellett megerősítettük védelmi képességeinket is, fogalmazott a tárcavezető. A Magyar Uniós Elnökség karakteres, aktív és stratégiai elnökség volt, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videójában. Bóka János kifejtette, a magyar elnökség azért volt karakteres, mert határozott és markáns Európa politikát kívántak átültetni a gyakorlatba. Aktív volt azért, mert számos saját, új kezdeményezéssel álltak elő az elnökségi fél év alatt, és azért volt stratégiai, mert az Európai Unió intézményei számára stratégiai iránymutatást kívántak adni az elkövetkezendő 5 éves intézményi ciklusra, mondta a miniszter. Január 1-től átalakul a MÁV. A közlekedési vállalat előre jelezte, hogy a MÁV csoport 3 nagy személyszállító cége, a vonatokat közlekedtető MÁV Start, az autóbuszos szolgáltatást végző Volánbusz, illetve a helyi érdekű vasutat üzemeltető MÁV Hév 2025. január 1-től egy közös céggé olvad össze, amelynek a neve MÁV Személyszállítási ZRT lesz. Az integráció során törekedtek arra, hogy megőrizzék a mindhárom nagymúltú márka nevet. A csoport szintű összetartozást megtestesítendő új közös logót is bevezetnek, amely egy szárnyas kerék különböző színekben. Az új logók egyre több vonaton és buszon figyelhetők majd meg. Összesen 600 ezer forintos bírságot szabtak ki a sajtdarabolás miatt a Nébih munkatársai, miután a Supermenta programban a kereskedelmi egységek tejtermék részlegeit ellenőrizték. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felügyelői országszerte 30 boltban jártak. Az ellenőrzés során lejárt minőségmegőrzési idejű terméket, valamint jelöletlen darabolt sajtokat is találtak, és a sajtdarabolási tevékenység sem minden esetben felelt meg az előírásoknak. A hatóság az érintett kereskedelmi egységeket pénzbírsággal szankcionálta. Több helyen hiányoztak a mérőeszközök, vagy azok hitelesítési dokumentumai. Az érintett egységekben hatósági felszólítással a feltárt hibákat kijavították. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot.
Az Európa Rádió híreit hallották. digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a Demján Sándor által alapított, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által támogatott Prima Primissima, valamint a Vármegyei Prima díjakat évente azoknak ítélik oda, akik kiemelkedőt alkotnak egy-egy szakterületen, és akiknek alkotó munkája elismerésre érdemes. A vármegyei díjazottakat a VOSZ kuratóriuma 10 kategória jelöltje közül választja ki. Az idei 18. vármegyei Prima gálán Kujbusné dr. Mecsei Éva főlevéltáros, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatója magyar tudomány kategóriában Prima Primissima vármegyei különdíjat vehetett át. A következő percekben Nyíregyháza díszpolgárával beszélgetünk az elmúlt évtizedek munkájáról, sikereiről. A riporter Pokravenszki Gergely.
Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül kapta a díjat, hiszen 37 éve a levéltárban dolgozik, és 2005-től vezetői pozícióban. Hogyan érintette meg a díj, amikor önt jelölték erre, és megkapta a vármegye elismerését?
Először is nagyon meglepődtem, másodszor nagy megtiszteltetésnek éreztem is annak, hogy a levéltár olyan funkciót tölt be a város és a megye kulturális tudományos életében, amilyenről álmodtunk.
Előbb beszélgettünk önnel, és azt mondta, hogy azért is lepődött meg többek között, mert olyan emberek szokták ezt a díjat kapni, akit sokan ismernek, és közéleti munkájuk meghatározó, de én úgy gondolom, hogy önnek is meghatározó volt a közéleti munkája.
Igyekeztünk a helytörténetírásba a nyitott levéltára projekt keretében olyan programsort indítani, ahova valóban többen betértek, mint ahogy korábban a levéltárba bejöttek az emberek, hiszen a levéltár egy zárt intézmény. Az jött be, aki vagy kutatni akart, ők voltak kevesebben, vagy ügye volt, és valamilyen iratnak a másolatát kérte tőlünk. De a közművelődési programoknak a segítségével, amit Galambos Sándorral szerveztünk, olyan lehetőséget nyitott nekünk dr. Nagy Ferenc igazgató úr, aki ugye művelődési házigazgató volt korábban, tanár, tehát a nyitottságot preferálta, hogy valóban egy kicsit jobban megismerhettek bennünket, illetve hát az iratképzők, akikkel kapcsolatot tartottunk is, tudták már, hogy mi a levéltár, illetve ismerték a levéltárban dolgozókat.
Hamarosan tovább megyünk a levéltárban, tovább sétálunk és elemezzük az ott történt eddigi munkát. Viszont kanyarodjunk vissza a Vásárosnaményba, ugye ön ott született, és utána Nyíregyházán járt iskolába, ott végezte a tanulmányait. A főiskolás éveket Nyíregyházán töltötte. Milyen szakmai múltra tekint vissza?
Vitkában laktunk, Vitkába jártam iskolába, és Kovácsné Editke tanárnéni, aki az osztályfőnököm és történelem tanárom volt, szeretette meg velem a történelmet. Hát a szakmai múltnak valószínűleg ez lehet az alapja, bár Máté Szalkán matematika tagozatos osztályba jártam, ami nagyon jó kibontakozási lehetőséget adott a közösségi szervezéshez, hiszen a Máté Szalkai gimnáziumban olyan élet volt, ami bárkinek lehetőséget nyújtott arra, hogy megvalósíthassa az álmait. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy egy kicsit nyitottabb voltam, mint a matematikusok, és úgy kerültem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára, hiszen tanár szerettem volna eredetileg lenni. Utána a Debreceni Egyetemen végeztem el az egyetemi diplomám, onnan származik, illetve a kis doktori dolgozatot és a PhD dolgozatot is ott írtam, és ott védtem meg a Debreceni Egyetemen, és így a levéltárban dolgozhattam, hiszen a levéltárban csak egyetemi végzettségűek dolgozhattak már akkor is, amikor én ide bekerültem 1987-ben.
Ugye ez 37 évvel ezelőtt volt. Hogyan emlékszik vissza a kezdeti időkre? Milyen volt a levéltárnak a funkciója, és hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben önnek is köszönhetően?
A levéltár alapfeladata elsősorban az iratok őrzése és feldolgozása. A 1986-es időszakban, amikor dr. Gyarmati Zsigmond volt az igazgató, ez volt a preferencia, tehát az iratőrzés és az iratfeldolgozás, de már akkor volt lehetőség előadások tartására, konferenciára való menetelre, Ez fokozódott a korábbi években, hiszen éppen a nyitott levéltárak kapcsán nyitott ki maga a levéltár is, és vált egy kicsit közösségi téré, illetve a informatika rendkívül nagy változást hozott a mi életünkbe, nem csak a számítógépek jelentek meg, és most már a ceruza mellett a laptop nélkül el se indulunk, még a raktárba se különböző jegyzékeket készíteni, hanem az online megjelenés volt az, ami igazán berobbantotta a levéltárosoknak a világát, hiszen ha valaki most rákattint az adatbázisokonline.hu weboldalra, akkor láthatja, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár, aminek mi is 2012 óta tagintézménye vagyunk, olyan adatbázisokat, olyan forrásokat tesz közé, amelyek segítségével tulajdonképpen otthon kasszékből lehet már kutatni.
Mondjon, legyen kedves egy-két példát, hogy milyen adatokkal tudnak önök szolgálni, és milyen munkát végeznek ebben a percekben és a volt kollégái a levéltárban. Hogyan néz ki egy levéltárosnak egy napja?
Hát rendkívül zsúfolt, és nagyon sok feladatunk van, mert megmaradtak a hagyományos feladatok, tehát mi úgy gondoljuk, hogy a hagyomány és az új korszak kihívása az mindenképpen kell, hogy ötvöződjön a levéltáros munkájában. Tehát az iratőrzés, az iratoknak a védelme, felkutatása, a különböző iratképzőkkel való kapcsolattartás mindazokkal, akik az állami intézményrendszerbe tartoznak. Mi vagyunk azok, akik tanácsot adunk, akik az iratkezelési szabályzatot elfogadjuk, akik a selejtezésben segítséget és tanácsot nyújtunk, illetve elfogadjuk. Ezáltal kapcsolatot tartunk vele. Nagyon fontos a raktári feladat, amiben sajnálatosan kell mondanom, hogy nem tudunk teljesen megfelelni az előírtaknak, hiszen nincs elég raktári lehetőségünk. Nagyon sok raktára lenne még ahhoz szükség, hogy a történetértékű iratokat, azokat, amelyek majd az alapját jelentik a történelem megírásának, és nem legenda és mítosz lesz, mert nincs irat, akkor nyugodtan lehet legendát is írni. Ezeknek az eraktározása, jegyzékkészítés ezekről az iratoktól, ezeket rendezni kell, restauráltatni kell, vigyázni kell rájuk, hiszen a különböző körülmények meghatározzák, hogy hogyan bírja a papírt, különböző időszakokban, különböző típusú papírokra írtak, különböző tintával, tehát megvannak a meghatározott körülményei, hogy hogyan lehet raktározni. Ha meg elkészítettük a jegyzéket, akkor segítenünk kell ezzel különböző módon. Lehet a kutatóban, a kutatószolgálatunk működik, aki oda betér, az megkapja ezeket a segédleteket, mert 8,5 kilométer anyagba csak akkor lehet eltájékozódni, ha tudjuk, hogy merre induljunk el. De ugyanígy kiadványokon dolgozunk, hát már most nem olyan gyakran jelennek meg kiadványaink sajnos, mint korábban, de négy sorozatban és sorozaton kívüli kiadványainkban is a forrásokat is bemutattuk, közreadtuk, illetve tanulmányokat tettünk közzé. És hát itt van az online világ, van Facebook oldalunk, van honlapunk a Nemzeti Levéltár alapján, van Instagramunk, és a fiatal kollégák haladnak a korral, és mindenféle közösségi média lehetőséget kihasználnak arra, hogy egyrészt a rendezvényekről, amik a levéltárban továbbra is történnek, másrészt a forrásokról, amit csak lehet, megmutassunk azoknak, akik érdeklődnek, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa és Kővárvidék iránt, bár az utóbbi megyékből csak töredék iratok vannak nálunk.
Milyen ismert iratok találhatók a nyíregyházi levéltárban, és milyen híres iratok vannak itt lehetőek fel?
Hát a különböző rendezvényeken és levéltárpedagógiai foglalkozásokon, aki eljön hozzánk, az megismerheti valóban a legérdekesebbeket. Az első például egy 13. század végéről származó icike-picike oklevél, amiről nem is gondolnánk, hogy oklevél, mert ugye az oklevélre, ha képzelettársítással gondolunk, akkor azt hiszük, hogy az egy díszes, mert valóban a címeres nemes levelek, amelyek több mint 500 van nálunk, és őrizzük őket, azok valóban díszesek, mert rárajzolták a címet, szép, nagy, arany kezdőbetűvel kezdődnek, de ez egy icike-picike kis oklevél, és ez egy gilvácsi, birtokpert, őrizd, de ilyen korai időszakból származó irata nem sok levéltárnak van. Mindenképpen meg szoktuk ezt mutatni, hadd csodálkozzon mindenki azon, és hadd tudja meg, hogy az írásbeliség, amikor elkezdődött, akkor hogyan kezdődött, hogyan készült a papír, hogyan készült a tinta, egyáltalán mi az alapja ennek az írásbeliségnek. Meg szoktuk mutatni a nyíregyházi iratokat is, hiszen 1753-tól telepítették ugye újra Nyíregyházát, és nagyon érdekes, hogy ettől az időszaktól megmaradtak az iratok is. Ilyen város, mint Nyíregyháza, ahol ilyen szép, nagy, bőséges levéltár maradt, nagyon kevés van az országban, és nem csak a 18. század közepi iratok érdekesek a nyíregyházi levéltárból, hanem azért itt vannak az örökváltságok levelei, amit az idén lévén 200 éves az örökváltság több alkalommal is megmutattunk, illetve az az 1837-es kiváltságlevél, amivel nem rendelkezik Magyarországon egyetlen település sem, hanem csak Nyíregyháza lett ezáltal privilégizált mezőváros, és egy olyan közösség, egy olyan lehetőség adódott ezzel az oklevéllel, hogy megválaszthattuk az első polgármestert, amikor most a polgármester titulus szóba kerül, lehet nem is gondolunk rá, hogy ez 1837-ben megy vissza. És hát természetesen községi irataink vannak, meg szoktuk mutatni a nyíregyházi összeírást, két hatalmas könyv, ugyanilyen hatalmasok azok a jegyzőkönyvek is, amelyek Szatmárból és Szabolcsból a 16. század közepéről fennmaradtak, illetve hát vannak látványos iratok, térképek, amelyek szokták érdekelni azokat, akik betérnek hozzánk.
Mely korosztály érdeklődik leginkább, és hogyan tudják a fiatalokat bevonzani, behozni a levéltárba, hogy tényleg találják meg ők is a számításaikat, és találkozzanak olyan iratokkal, amely számukra is érdekesek lehetnek?
Igyekszünk minden korosztályhoz eljutni. Ugye a gyerekek a jövő reménységei, de a gyerekek leginkább akkor jönnek be hozzánk, hogyha a tanárok ismerik a mi munkánkat, és szánnak időt és lehetőséget arra, hogy bejöjjenek. Hát a Jókai Mór általános iskolában nem kell bemutatni senkinek I. és Gábor tanárudat, aki maga is jeles várostörténész, ő minden évben elhozza az osztályait, és különleges élmény nekünk is a gyerekekkel foglalkozni, és a gyerekeknek is látni azokat az iratokat, amiről aztán a történelem órán fognak beszélni. Mi is kapcsolódunk az iskola rendezvényeihez, hiszen az itt tartott történelemvetélkedőkön a levéltár munkatársai szoktak zsűrizést vállalni. Vannak közös pályázataink, illetve vannak önálló diák pályázataink, ezek szintén online jelennek meg azokon a felületeken, ahol a gyerekek leghamarabb elérik az információt, hiszen a kezükben a telefon is pörgetik ezeket a közösségi oldalakat és ezeket az információkat. Szeretnénk eljutni a felnőttekhez is, és éppen az online lehetőséget kihasználva 2020-tól, amikor korlátozva volt a személyes jelenléttel tartott rendezvénysor, akkor elindítottunk egy online sorozatot, és különböző előadásokat teszünk közé. Nagy örömünkre sokan jeleznek vissza, hogy munkaidő után, vagy szabadidejükben meghallgatják, tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel mindazokat, akik nem tudnak eljönni hozzánk, ha bármilyen könyvbemutató vagy előadás van, mert éppen dolgoznak, vagy napközben más dolgok akad, akkor lehetőséget adunk arra, hogy mégiscsak velünk legyenek egy kicsit, és a nyugdíjasok a leghűségesebb kategóriát képezik a mi érdeklődőinknek, hiszen nekik van idejük eljönni azokra a programokra, amelyeket mi hirdetünk, illetve rendkívül érdeklődőek a források iránt, és ők azok, akiknek van ideje arra, hogy például karácsonyi ajándékként elkészítse a családfát, és ezzel lepik meg a családtagokat.
Igen, sokan kutatják Nyíregyházán is a családfát, jó hobbi lett most már. Ön 37 év után idén ősszel nyugállományba vonult, de mennyire kéri ki a mostani kollégái és a volt kollégái az ön tanácsát?
Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a kollégákkal, hiszen nem most ismerkedtünk meg, és nagyon szívesen beszélgetünk, ráadásul nagyon sok projekt van még, amiben én magam is benne vagyok, és rendszeres a kapcsolattartás. Én úgy gondolom, hogy öröm és megtiszteltetés, ha megkérdeznek bármilyen ügyben, de a világ forog, ők új szemlélettel rendelkeznek, és mindenképpen én is elfogadom azt, ha ők tanácsolnak nekem valamit, vagy másképpen gondolják, mint ahogy én azt tanácsolnám.
Említette, hogy most sem unatkozik, a nyugdíjas évek mellett, amelyek most kezdődtek el, milyen munkái vannak még, mert ugye gondolom nem szeret unatkozni, és kitölti az idejét ez a sok-sok projekt, amiben részt vesz.
Nyíregyháza díszpolgáraként úgy gondolom, hogy Nyíregyháza történetének kutatása továbbra is a kiemelt feladatom. Mindenképpen szeretnék hozzátenni valamit a 18. század mellett a 19. századi nyíregyházi élethez is, és a végrendeletek, amikkel én foglalkoztam is, nagyon érdekes képet adnak egyébként a társadalomról, az egyesületekkel, illetve a különböző felekezetek kis csoportjaival kezdtem el foglalkozni, és kezdtem ezeket kutatni, többek között a reformátusokat is, illetve azokat a 19. századi egyesületeket, amelyek kulturális, karitatív, és a sportra, vagy mondhatnánk ezt, hogy az egészséges életmódra koncentrálnak, illetve van egy olyan projektje a Magyar Nemzeti Levéltárnak, ami egy kiegészítő projekt tulajdonképpen, hiszen az adatbázisok online-on már elérhetőek a szovjet hadifoglyoknak a listái. Ezeket a Magyar Nemzeti Levéltár Oroszországból kapott források alapján mesterséges intelligencia segítségével dolgozta fel, és ezt szeretnénk mi kiegészíteni azzal az anyaggal, ami az országos levéltárban a külügyminisztérium iratai között megtalálható, illetve mi magunk is kutattuk Galambos Sándorral 10 évvel ezelőtt az elhurcoltakat, a polgári elhurcoltakat, és az akkori kollégáimnak a segítségével áttekintettük a levéltárunkban található összes iratanyagot ahhoz, hogy a legapróbb cetlin lévő kis nevet is felfedjük, és most ezt tesszük tulajdonképpen teljesi a Magyar Nemzeti Levéltár projektje által. És hát itt van még a levéltár történet, hiszen ha az ember a családtörténet kutatására ösztönöz bárkit, akkor ennek mintájára a saját intézménye történetét is meg kell ismerni, és azt reméljük, hogy a Nemzetlevéltár a sorozatban a mi levéltárunk története is megjelenhet nem sokára.
Végezetül csináljon kedvet itt a leendő levéltárosoknak, hogy miért érdemes levéltárosnak menni, miért érdemes ezt a szakmát választani, és hogy látja, milyen az utánpótlás Nyíregyházán, mennyire népszerű, mennyire közkedvelt ez a szakma?
Hát levéltárosnak lenni ajándék, mert egy olyan csodálatos időutazást tehet az ember, amire annak nincs lehetősége, aki csak egyszer-kétszer bejön a kutatóba. El lehet varázsolni a hallgatóságot is egy-egy előadással, hogy kezdjen el foglalkozni akár a családjával, akár a várossal. De azt a lehetőséget, amit a levéltáros megkap azáltal, hogy bemehet a raktárba, ahol egy különleges, a történelem illata már érződik, ahogy belépünk, ahogy megfogjuk a kezünkbe azokat az iratokat, ahogy ránézzünk a kézírásokra, hiszen ezek többsége, én 18-19. Századdal foglalkoztam, akkor még szinte minden kézírással történik, ahogy felsejlenek a történelmi kis pillanatok, a mindennapok, az valami csoda. Ezt, aki megéli, az nem bánja igazándiból, hogy a levéltáros nem a legelismertebb, nem a legismertebb és nem a legfizetettebb szakmák közé tartozik, hanem igyekszik a saját maga örömét megtalálni. Hát itt nálunk a helytörténetben, hiszen itt nálunk megyei anyagok vannak.
Én úgy gondolom, hogy önnek sikerült megtalálni a helyét, és bízom benne, hogy nagyon sok fiatal is megtalálja majd itt a levéltárban, úgyhogy köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba, és nagyon boldog, egészséges, nyugdíjas éveket kívánunk.
Köszönöm szépen, mi pedig várunk mindenkit a levéltárba, illetve az online levéltárba, azokon a fórumokon, amelyeken a levéltár hírt ad, vagy éppen forrásokat mutat be.
Kedves hallgatóink, Kujbusné dr. Mecsei Éva főlevéltáros 37 éve a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban dolgozik, amelynek több évtizeden át a vezetője volt. Az elmúlt percekben vele beszélgettünk az elmúlt évtizedekről, a megújulásról, a levéltári munka szépségeiről. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!
A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, míg nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, ha szíven lakad? Engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hajtsd rám álmaidat. Ha majd a csillagok szólítanak, úgy engedlek el, hogy szorítalak. Hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok. Meglátod, csak annyit ér. Most ez a perc nekem, mit végül benned hagyok.
Fészket rakott.